Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
A Gyűjtő mai adásának vendége Horváth Zoltán, a Szépművészeti Múzeum egyiptomi osztályának kurátora.
Szervusz Kata, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Ez most egy rendhagyó adás, olyan értelemben, hogy általában valamilyen módon a műkereskedelemhez tartozó témákat szoktunk érinteni, de nem olyan régen megjelent a Szépművészeti Múzeum honlapján egy nagyon-nagyon mókás cikk, ami felkeltette az én érdeklődésemet. Az volt a címe, hogy a zabagép cickány.
Így van.
Jól emlékszem?
Igen.
És egy nagyon cuki-muki kis amulett figuráról szól. Amulett?
Ez nem, tulajdonképpen nem.
Valamilyen kis szobor.
Ez egy fogadalmi ajándékféleség, így kell, hogy fogalmazzak, mert két dolog ötvöződik benne. Egyrészt ez egy teljesen normális, hogy úgy mondjam, temetkezési darab. Egy ilyen kis, ugye azt lehet látni, hogy egy kis ládaszerűség, egy bronzból öntött ládaszerűség tetején trónolott ez a cickány figura, és az a ládaszerűség az tulajdonképpen egy kis miniatűr koporsó, amelyikben egy cickánynak a teteme, valószínűleg mumifikált teteme kapott helyet. Ebből a tekintetben ez egy temetkezési kellék.
Mielőtt nagyon részletesen belemegyünk az egyiptomi osztály különböző témáiba, hogy jött létre, stb., azt az egyet áruld el, hogy hogy került ez a kis darabod a múzeumba, és mi a jelentősége egy ilyen cickánynak az egyiptomi mitológiában?
Hát a kis cickány szobrocskánk egyike azon daraboknak, amelyről de jó volna tudni, hogy hogy került a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe. Nagyon-nagyon sok olyan darabunk van, ugye, amelyik tulajdonképpen azelőtt került a magyar állam tulajdonába, mielőtt egy kormányrendelettel létrehozták volna az egységes egyiptomi gyűjteményt, amely tulajdonképpen hazánkban fellelhető és különböző gyűjtemények vagy múzeumok között szétszórt anyagot fogta egybe és tartotta egybe. Elsősorban a Nemzeti Múzeum volt az, amelyik már olyan 1802-1805-től körülbelül odáig visszavezethető, hogy megjelennek a gyűjteményében egyiptomi műtárgyak, és aztán ugye főleg onnan kerültek átvételre a Szépművészeti Múzeumba, úgyhogy nagyon sok olyan darabról pusztán annyi rendelkezésre, hogy átvétel a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből. Ott akkoriban nem végeztek
ezek
még olyan provinencia
kutatást. Ezek gyűjteményekből adományokként kerülnek be, különböző közgyűjteményekbe, ha jól tudom.
Alapjába véve igen, kétféle utat szoktak bejárni, legalábbis amennyire vissza tudjuk ugye követni. Az egyik az, hogy egy hagyaték felszámolásakor például, vagy valaki a saját gyűjteményéből adományozott donátor formájában az állam számára. De tudni kell, hogy a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe annó nagyon sok tárgy közvetlenül az Egyiptomból, a Nílus völgyéből hazatérő utazók révén került. Szóval anélkül, hogy mondjuk hosszabb időt időzött volna egy nemesi kúrián egy magángyűjtemény részeként. Ugye arról van szó, hogy a 19. században...
érkeztek ezek az emberek, hanem idézőjelben turistákként kerültek Egyiptomba, és szuvenírként hoztak magukkal egy-két tárgyat, amelyekről valójában kiderült, hogy ezek roppant értékes darabok.
Igen, ugye Európában volt egy nagy fellendülés, úgyis mondhatnám, hogy az egyiptománia első nagy hullám, az a 19. századnak a második felére tehető, ugye 1822-ben Champollion megfejti az egyiptomi hieroglifák olvasásának módját, és ez iszonyú módon felspanolta az érdeklődést, és tulajdonképpen ekkor történik az is, hogy Egyiptomot szinte ellepik Európából az utazók, és hazánk fiai közül is jó néhányan eljutottak oda. Ott aztán különböző dolgokat vásároltak, és sokan közülük szükségét érezték, hogy hazatérve legalább egy-két darabot az állam számára adományozzanak, közgyűjtemény számára.
Magyar ásatások is voltak, sőt, hogyha jól tudom, még vannak is, nem? Egyiptomban vagy most jelenleg, nem?
De, hát hogyha mondjuk hazabeszélek a Szépművészeti Múzeum számára, akkor ugye a gyűjteménygyarapodásnak ma már nem járható, de régebben egyik járható útja volt az, hogy ásatásokból előkerült leletek legalábbis egy része az hozzánk kerülhetett. Így például ugye a gyűjteménynek egyik pillérét azok a templom-dombormű töredékek, koporsók alkotják, amelyek az első magyarnak tekinthető ásatás, az 1907-ben kezdődő közép-egyiptomi Saruna, illetőleg Amhut temetőjében végzett ásatások.
Ez ki kezdte ezt az ásatást? Ki kezdte ezt az ásatást?
Hát ez egy furcsa dolog volt. Azért mondom, hogy így, azért fogalmaztam ilyen kacifántosan, hogy magyarnak tekinthető. Élt akkoriban egy Bak Fülöp nevezetű gazdag, tehetős üzletember, aki hát pusztán érdeklődéséből fakadóan szponzorált egy magyar, osztrák-magyar ásatást, így mondanám, és Egyiptomban, és ezt egy lengyel, egy fiatal lengyel régészre bíztatta, Deusz Molenszkire, aki azonban hát rövidesen kénytelen volt feladni a munkát, megromlott az egészségi állapota, és akkor egy egyiptomi régész, Ahmed Bey Kamal vette át a munkálatok irányítását. Azért mondom, hogy egy ilyen szegről végről, és ugye ennek fényében ugye monarchia idejét éljük, nem csak Budapestre, de például ugye Krakkóba, illetőleg Bécsbe is kerültek az ásatásból leletek, tárgyak, hol templom, dombormű töredékek, hol koporsók, múmiák. De
egyébként ez ma hogy van, hogy szabályozza az egyiptomi állam, ami gondolom különböző nációk végeznek ásatásokat. Ez is egy érdekes dolog, hogy ez hogyan van szabályozva, és akkor a leleteket milyen módon kell rendezni. Úgy értem, hogy nyilván a nagy része az értékes részének Kairóban kell landolni az egyiptomi múzeumban.
Hát ha az előbb ezt a Bak Fülöp szponzorált ásatást említettem, legyen ez az egyik végpont. A másik végpont, mondjuk a mi gyűjteményünk szempontjából, az az 1990-es év, amikor utoljára volt lehetőség arra, hogy az ELTE egyiptológia tanszékének tébai ásatásaiból, a Kákosi László professzor irányította Dzsehuti Messír feltárásból származó leleteknek egy kisebb csoportja, úgynevezett leletmegosztás révén ide kerülhetett a Szép Művészeti Múzeumba. Erre most már egyáltalában nincs lehetőség. Tehát akkoriban még létezett egy olyan dolog, hogy az egyiptomi állam, mint egy generózusan a leletek egy részét, talán egy kisebbik részét megegyezéses alapon a ásatást végző nemzetnek adományozta. Aztán pár éven belül, tehát 90 után ez megszűnt. És azóta az a helyzet, hogy egy-egy múzeum a saját gyűjteményét kizárólag a műkincspiacról, vagy adományozás útján gyarapíthatja. Minden egyes egyiptomi ásatásból föltárt lelet, legyen az bármilyen esztétikailag bármennyire jelentéktelen, ugye információ tartalmát tekintve nincs jelentéktelen lelet, de mondjuk esztétikailag kevésbé gyönyörű leletnek ott kell maradnia.
És ők nem bocsátják áruban.
Hát nem, természetesen nem. Ahogyan egyébként ez nem annyira meglepő, leginkább talán az egyiptológia történetének ismeretében tűnik ez meglepő dolognak, de ugye nálunk a magyar állam is úgy szabályozza, hogy Magyarország területén is folynak olyan feltárások, amelyeket külföldi missziók végeznek, vagy közreműködnek benne, és mégis bármi, ami előkerül a földből, az a magyar állam tulajdonát képezi, és itt marad.
Csak a tudományos dicsőség marad akkor az adott országnál.
Például ugye 2008-ban a Szép Művészeti Múzeumnak indult az első teljes egészében saját ásatása Illahunban, ezt jó magam vezettem, bármi, ami onnan előkerült a földből, azt gondosan be kellett leltározni, és hatalmas nagy ládákba beszállítani a kijelölt egyiptomi gyűjtőraktárba. Ez ott marad, mi tanulmányozhatjuk, mi végezhetjük a tudományos feldolgozását, mi publikálhatjuk, de maguk a tárgyak ott maradnak, legfeljebb majd a későbbiekben egy vendégkiállítás formájában lehet a nagy közönség elé tárni, más lehetőség erre nincs.
Mesélj egy kicsit arról, hogy milyen részt venni egy ilyen ásatáson, hogy áll össze egy ilyen, hogy szervezitek meg, mit csináltok ott?
Hát én 1999-ben még hallgatókoromban kezdtem Tébában. A Téba tulajdonképpen az elsődleges helyszíne, az ókori Téba temetői, a elsődleges helyszíne a magyar ásatásoknak. Ott 83 óta gyakorlatilag minden évben folynak magyar feltárások. Én is ott nevelődtem ki. Furcsa. Szóval azt kell, hogy mondjam,
erről
hogy...
Erről szerintem mindenkinek nagyon romantikus álmai vannak, főleg az pontosan. Indiana Jones filmek után, a fáraó bosszúja és társai.
Igen, megjegyzem, hogy én rendkívül oda vagyok ezekért a filmekért és a kalandregényekért. Bár ez már egy másik történet, de azért ugye nem árt hangsúlyozni, hogy a régészet, Egyiptomban végzett régészet is tulajdonképpen tudomány, és ebből adódóan a hozzá, mondjuk a közvélekedésben hozzá tapadó romantikus képzetek, azok némileg csalafinták és megcsalják az embert. Aki odautazik, akinek alkalma nyílik, aki olyan képzésben vesz részt és annak részeként belefolyhat az egyiptomi ásatásokba, jól tudja, hogy a valóság ennél sokkal prózaibb. Persze ez nézőpont kérdése. Éppen elég izgalmas és érdekes és anekdotaszerű történettel gyarapodik az ember az évek folyamán, sok minden megtörténik vele, ami itt mondjuk nem történhetne meg. Valóban van egy kis időutazás jellege is a dolognak, de azért mégiscsak ott konkrét tudományos kérdésekkel érkezünk a helyszínre, és ezekre igyekszünk az ásatási módszerekkel válaszokat kapni. Ma már ugye egy egyiptomi ásatás, most hadd beszéljek egy kicsit a sajátomról ezt tekintetben, nem azt jelenti, hogy egy egyiptológus vagy egy régész megfelelő asszisztenciával kiutazik és ott a földet túrja, hogy ilyen vulgárisan fogalmazzak, hanem általában egy ásató csapat több társtudománynak a szakembereiből tevődik össze, velem is dolgoztak mérnökök, földmérők, tehát geodéták, van, aki epigráfiával, tehát a feliratokkal és a képjábrázolásokkal foglalkozik, azok dokumentálásával, mondom, építészmérnökök, megfelelő korokra, korszakokra specializálódott szakemberek, vagy például számomra egy, még csak nem is magyar, hanem egy lengyel kolléga végzett úgynevezett magnetométeres feltérképezést, amelynek segítségével a Hajdana város, ugye ahol én ástam, ott egy hatalmas település is volt, és Hajdana város falait alkotó iszaptéglák, amelyek most néha fél vagy egy méter vastagságú homoktakaró alatt pihennek. Szóval ezeknek a kimutatására alkalmas úgy, vagy anélkül, hogy a homokréteget el kellene takarítani. Szóval kiválóan alkalmas lokalizálni a potenciális lelőhelyeket, amelyeket a későbbiekben aztán érdemes megásni.
Ez ilyen röntgen jelleggel működik a
úgy föld kell elképzelni, alatt? Igen, úgy kell elképzelni valóban, mint hogyha ez egy nagyon jó hasonlat, mint amikor az emberről készül egy röntgen felvétel, hogy annak a bizonyos iszaptéglának a kis vas szemcséi apró kis torzulásokat okoznak a föld mágneses mezejébe, ez a műszer képes ezeket érzékelni, és megfelelő képalkotó szoftverrel vegyítve utána fel tud rajzolni egy olyan képet, mint hogyha belelátnánk, hogy mi van a homok alatt. Ez egy önálló tudomány egyébként, vagy disziplína, meg kell hozzá megfelelő műszerezettség, megfelelő szakember, aki ki tudja értékelni, és utána kell olyas valaki is, mint jó magam, aki viszont ezekből az adatokból aztán egy a múltnak egy értelmezhető képét képes felrajzolni.
Találtál-e valami borzalmasan izgalmas dolgot?
Hogyne. Mondhatnám, hogy minden nap. Egyrészt számomra az nagy kihívás volt, hogy ott azon a területen állt egykoron egy királyi halott templom, amelyből semmi nem maradt olyannyira, hogy már 120 évvel ezelőtt az egyiptomi régészet egyik, ha ugyan nem a legnagyobb alakja, a brit archeológus Sir William Matthew Flinders Petrie azt mondta, hogy ez teljességgel reménytelen, annyira szétbontották már az ókorban, és elhordták az építőanyagot. Mi viszont nem adtuk fel, és rengeteget dolgoztunk azon a területen, és ma már virtuálisan fel tudjuk építeni a templomot. Gyakorlatilag az ott végzett munka minden áldott nap valamivel hozzájárult ehhez, és én például azokkal az apró, a tenyeremnél nem nagyobb domborműves töredékekkel foglalkoztam, amelyekből hát kellő ismerettel aztán, mint egy ilyen puzzle-t össze lehetett rakni rengeteg Hajdan a templomot díszítő ábrázolást, és szintén a templomhoz köthető egy valóban egyedi lelet, hogy talán az utolsó ásatási idénynek a második felét tette ki az, hogy megtaláltuk a templom Hajdan négy sarkánál elhelyezett érintetlen királyi áldozati aknákat. Ezeket úgy kell elképzelni, mint nálunk az alapkőletételt valamelyes módon, hogy amikor megkezdték az építkezést, a templom négy sarkánál, megfelelő rituálé kíséretében áldozati ajándékokat helyeztek el, ezeket gondosan betemették, lezárták egy kőlappal, és ráépült maga a templom. És ez tulajdonképpen rituális módon a templomnak a templom számára egyfajta védelmet jelentett, ameddig ez fennállt. És meglehetősen ritkaság, hogy királyi kontextusban manapság teljesen érintetlen, tehát több ezer éve érintetlen leletegyüttest lehet megtalálni, amellett, hogy tényleg ép és gyönyörű műtárgyak kerültek elő belőle. Ráadásul, amióta mondjuk az egyiptomi régészet modern történetét írjuk, amikor kellően alaposan tudjuk dokumentálni ezeknek a feltárásoknak minden apró mozdulatát, ennél fogva sokkal több információt nyerünk ezekből a leletekből. Ilyenre még nem volt példa. Úgyhogy ez egyben ugye egy nagy öröm és egy nagy felelősség is.
Mit lehet arról tudni, még mennyi feltáratlan lelet lehet a Földben, Egyiptomban? Van-e még munkátok a jövőben? Rengeteg. Mit gondolsz?
Rengeteg. És ez jó részt annak köszönhető, hogy mondjuk az elmúlt 150 év alatt nem csak a módszereiben újult meg az egyiptomi régészet, hanem a prioritások is változtak. Tehát ugye létezik, és a korábbi ismeretterjesztő irodalom bőszen mindig hangoztatta, hogy Egyiptom a templomok, a fáraók és a sírok civilizációja. Ez a kép egy meglehetősen torz kép, de annak köszönhető, hogy ugye ezek voltak a legjobb állapotban fennmaradt, kőből épült építmények, és amelyek nem pusztultak el, nem úgy, mint a városok például, ahol az egyiptomiak a mindennapjaikat éltek, a tényleges használati kelléktárgyaik, stb. És ebből a képből ugye a jó részt a vallás, illetőleg a halotti kultusz területére tartozó dolgok emelkedtek ki így a szemlélő számára. Ma már nagyon erősen koncentrálunk azokra a kérdésekre, amelyek az egyiptomi mindennapi élethez kapcsolódtak. Nagyon erős löketet kapott a városrégészet. Kiderült ugye, hogy az, ami korábban teljességgel lehetetlennek tűnt, azok a rommezők, azok valamilyen formában mégiscsak feltámaszthatók. Lehet, hogy nem olyan látványos, de többet árul el az egyiptomi civilizációról, mint a hajdani előkelők számára épített sírok.
Ez melyik korszak, amit te kutatsz?
Az a lelőhely, ahol dolgozunk, mint minden lelőhelynek, gyakorlatilag az egyiptomi történelem teljes egészében átfogja a leletanyaga, de nevezetessé a középirodalom korában vált, amikor a 12. dinasztiát, tehát a Krisztus előtti 18-19. századról beszélünk így időben, akkor király temetkező helyé léptette elő, ott építette a hatalmas király piramisát, a hozzátartozó templomot, és abban az időben egy regionális városi központként funkcionáló település is épült ott.
Most, hogy a Szép Művészeti Múzeum megújult, van valami változás az egyiptomi gyűjtemény bemutatásában? Lényegi.
Nagyon remélem, hogy igen. Hogyha gyorsan fejben utána számolok, akkor ez az ötödik kiállítás, amióta létezik egyáltalán egyiptomi állandó kiállítás. És ugye azt a kényszerű szünetet, amit a múzeum megújulása számunkra jelentett, hogy a múzeum épülete bezárt, mi azért nem csak ültünk és múlattuk a napokat, hanem dolgoztunk azon, hogy amikor újra nyit a múzeum, akkor egy valóban megújult és nem csak külsőségeiben, hanem koncepciójában is megújított egyiptomi tárlat fogadja a látogatókat. Ennek egyértelmű jelei azok is, hogy például szakítva a korábbi szokásokkal nem kronológikus sorban tekinthetők meg a leletek, hanem próbáltuk tematizálni. Lipta Éva, a gyűjtemény vezetőjének az elgondolását követve gyakorlatilag szférákra bontottuk a helyiségeket is. Egy-egy helyisége az egyiptomi világképnek egy-egy birodalmát jeleníti meg, az emberek világát, az istenek világát, és ugye a halálon túli élet, a túlvilági lét birodalmát. Másrészt pedig nagyon régóta éreztük azt a nyomást, különösen a közoktatási intézmények részéről, hogy a gyerekek egyrészt élményt kapnak, ha eljönnek ide, másrészt rengeteget tudnak tanulni. Ezért interaktívabb interaktívabbá tettük a kiállítást, rengeteg olyan dolog van, amit ki lehet próbálni, és ahol maguk a gyerekek fedezhetik fel azt, amit ők tudni kívánnak.
Hát köszönöm szépen Horváth Zoltánnak, a Szépművészeti Múzeum egyiptomi osztályának, kurátorának ezt a beszélgetést, és én izgalommal várom, hogy mikor nézhetem meg az új kiállítást, bevallom, még nem láttam.
Bármikor, szeretettel várom.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.